ünneplésre, hálaadásra összesereglett gyülekezet, kegyelem legyen rajtunk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, a 167. dicséretünk mindhárom versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva énekeljük ezt a dicséretünket, a 167. dicséretünk mindhárom versét, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót melyel állt, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv vég és derűs maradjon. Nem hagyja híveit bóbajban sohasem, a rossztól óvja meg, itt stúl ez élhetem. Az atyát és fiút és a szent lelket áldom, a mennyorát kiben szent egybe forta három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítására figyelünk a Heidelbergi K.T. 22. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a mai vasárnapon, amelyek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is a harmadik nagy egységéhez, az apostoli hitvallásnak, ahhoz az egységhez, amelyet a Szentlélekről és a Szentlélek munkájáról vallunk. Azt valljuk itt, hogy hisszük a test feltámadását. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségeben lesz részem, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Meghallottuk hitvallásunk tanítását. Gyertek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk most eképpen. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, szent háromság, örök igaz Isten, hogy dús kincseidnek javaiból kínálsz meg bennünket ezen a mai napon újra. Dicsőítünk téged, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak feltámadásáért, amely a mi életünknek reménységet ad, hogy nem csak ebben az életben lehetünk boldogok te veled, hanem úgy hajthatjuk majd egyszer álomra fejünket, hogy te föltámasztasz, hogy örökké veled legyünk a te országodban. Dicsőítünk téged a feltámadásnak eme bizonyos reménységéért, áldásáért, amelyre emlékeztet bennünket ez a nap. Dicsőítünk téged megtartott életünkért, gondoskodásodért, szeretetedért, amelyel kísérted és kíséred a mi életünket napról napra. Köszönjük eme szeretetnek és gondoskodásnak a jelét, a gyülekezet elé álló konfirmandusokat, akiket hívtál, kerestél, szólítasz és vezetni szeretnél. Urunk, adjad, hogy ebben a mostani órában hadd szolgálja minden elhangzó szó a te dicsőségedet, hadd legyen számadás a mi örömünkről, ismeretünkről és bizonyosságunkról, mindaz, ami felhangzik, és adjad, hogy együtt örvendezhessünk a te színed előtt, mindazokkal, akik már ott örvendeznek a te országodban, angyalaiddal, a szentekkel, hadd legyen most igaz, élő közösségünk egymással, és te előtted. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és figyeljünk a mi Urunknak, Istenünknek igéjére és tanítására, amely által keres, szólít bennünket ebben az órában. Istenünk igéjét Dániel próféta könyvéből olvassuk ezen a mai vasárnapon. Dániel próféta könyvének 3. fejezetéből, ahol a következőket találjuk megírva. Nabukodonozor király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállítatta azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nabukodonozor király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nabukodonozor király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukodonozor felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk néktek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nabukodonozor királyhoz: király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrák, Mésak és Abednégó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukodonozor haragra gerjedt, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abednégót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukodonozor azt kérdezte tőlük, Sadrák, Mésak, Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kür, csíp, citera, hárfa, lang, duda és mindenféle hangszer hangját leborulni, és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrák, Mésak és Abednégó így válaszolt a királynak. Ó, Nabukodonozor, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukodonozor úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abednégót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nabukodonozor király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor Nabukodonozor király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abednégó, szolgálj a felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sadrak, Mésak és Abednégó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvarai emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nabukodonozor ekkor így szólt. Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abednégó istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abednégó istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abednégót Babilon városában. Nabukodonozor király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei! Mi hatalmasak csodái, az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Kedves testvéreim, ez a vasárnap az egyházi rendtartásunkban a pünkösdöt követő első vasárnap, a Szent Háromság vasárnap. Isten csodálatos és kiismerhetetlen személyének titkát boncolgatjuk ezen a vasárnapon. Talán amikor elhangzik Dániel proféta könyvének harmadik fejezete közöttünk, akkor fölmerül bennünk az a kérdés, hogy hol van ebben a történetben igazán Isten. Hiszen itt fiatal emberekről olvasunk, és amikor halljuk ezt a történetet, akkor a figyelmünk három főszereplőre irányul, Sadrákra, Mésakra és Abednégóra. Úgy tűnik előttünk, hogy ők azok, akik körül Dániel proféta könyvének harmadik fejezete mozog. Azonban mégis azt kell, hogy mondjam, és talán nem túlzás ez, megértitek velem együtt, hogy ennek a történetnek a főszereplője a látszatok ellenére mégsem ez a három személy. Sőt, hogy tovább menjek, ennek a történetnek a főszereplője nem Nabukodonozor király, a babiloni birodalom feje, uralkodója, hanem ennek a történetnek egy igazi főszereplője van, aki nem más, mint Isten. Ő az, aki ebben a történésben bemutatkozik, és kijelenti magát abban a régi időben csodálatos módon. Isten beszél egy pogány nemzet előtt, egy pogány uralkodó előtt, egy pogány birodalom krémje előtt arról, ki vagyok én. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten ezt megteszi. Noha azokat az embereket, a babiloni birodalom elöljáróit nem érdekelte azt, hogy kicsoda Isten, ő mégis bemutatkozott nekik, és mégis fölfedte magát előttük. Drága testvéreim, ez az Isten szeretete és kegyelme, amellyel újból és újból megjelenik ebben a világban, és amely szeretettel és kegyelemmel beköszönt a mi életünkbe is. Akik nem kerestük őt, akik nem ismertük őt, akik talán boldogan vagy gondtalanul éltük az életünket Isten nélkül, egyszer csak valamilyen módon találkoztunk Istennel. Talán pont akkor, amikor a legkevésbé gondoltuk ezt. Talán úgy, ahogyan a legkevésbé számoltunk ezzel. Jött az Isten és bemutatkozott nekünk, ilyen vagyok én. Azt gondolnánk, hogy Isten csak a keresztjéneké. Csak azoké, akik már hisznek ő benne. De vajon születik-e valaki élő hittel és bizalommal? Azt mondja a Szentírás, hogy mi születésünktől kezdődően az Istentől távol vagyunk. Az Isten nem ismerjük, nem tudjuk, kicsoda az Isten. És ahhoz, hogy őről a tudomást szerezzünk, neki kell eljönnie és beköszönnie az életünkbe. Ez a mai nap is, ez a mostani vasárnap is az Isten különleges beköszönése mindannyiunk életébe. Olyan beköszönés, amely elől nem lehet kitérni nekünk, akik itt vagyunk ebben a templomban. Jön az Isten, és arról tesz bizonyságot, ki vagyok én. Bizonyságot tesz az Isten nekünk, akik hiszünk ő benne, és bizonyságot tesz mindazoknak, akik ma még talán hit nélkül ülnek itt ezekben a sorokban. Hogyan tett bizonyságot Isten magáról? És hogyan jelentette ki magát abban az istentelen birodalomban? Kedves testvéreim, az övéi által szólalt meg az Isten. Sadrak, Mésak és Abednégó zsidó fiatalemberek voltak, akikről szóltunk néhány vasárnappal ezelőtt, Dániellel együtt, ők négyen, Isten ismeretével és az Isten felé való teljes bizalommal kerültek oda, rabszolgaként a babiloni birodalomba. Ott aztán fölfigyeltek rájuk, de annak ellenére, hogy sorsuk egyre jobb lett napról napra, Istenről akinek odaadták szívüket, el nem felejtkeztek. Sőt, minden körülmények között bizonyságát adták annak, hogy ők Istent szeretik, és ez az Isten szeretet az ő életüket át és átjárja, és ezt a szeretetet semmiért fel nem adják. Hogy jelenti ki Isten magát ott abban az idegen világban, ahol őt nem ismerik? Hát úgy, hogy megjelennek olyan emberek, akik hisznek ő benne. És nem csak megjelennek, hanem életükkel és szavaikkal bizonyságot tesznek mindarról, amit Istennel kapcsolatban hisznek. Drága testvéreim, ebben a világban az Isten úgy jön, és úgy jelenti ki ma is magát, hogy a benne hívők életükkel és szavaikkal bizonyságot tesznek az ő létéről. Bizonyságot tesznek arról, hogy a szívüket át és átjárta Isten szeretete, hogy rabszolgáivá lettek az Istennek, de ez a rabszolgaság boldog rabszolgaság. Amíg vannak a Földön olyan emberek, akik erről a bizonyosságukról vallani mernek, addig Isten így jelenti ki magát ezen a Földön. De így akarja Isten kijelenteni magát a Földön. Azt mondta az övéinek Jézus Krisztus, mielőtt elment volna innen a Földről, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Beszéljetek az embereknek a hitről, a szeretetről, ami a szívetekben van, Isten irányába. Beszéljetek az embereknek az Isten csodálatos cselekedeteiről, és a többit bízzátok én rám. Így jelenti ki Isten magát ma is közöttünk, amikor ifjú konfirmandusok számot adnak egy gyülekezet előtt arról, amit Istennel kapcsolatban megismertek. Megismerték Istent a Biblia alapján, ahogyan beszélgettünk Istenről, a mi szerető atyánkról. És így állnak ide bizonyságtétellel felnőtt testvéreink, akik Isten ismeretük mellett személyesen is megtapasztalták már az örökkévaló Isten nagyságos szabadítását. Igen, testvéreim, így jelenti ki Isten ma magát közöttünk. Szól az ő igéje, és megszólalnak azok, akik mindezt átélték, megtapasztalták. Elétek állnak és vallanak arról, ami a szívükben, lelkükben, Istennel kapcsolatosan megépült és kitisztult. Nagyon nagy kérdés, hogy egy olyan helyen, ahol Istent nem ismerik, hogyan fogják Istent helyesen megismerni? Mi az, amit emberek Istenből föl fognak ismerni? A három fiatal ember története világosan mutatja, Istenből annyit fognak fölismerni a körülöttünk élők, amennyit mi Istennel. Csak azt és csak úgy fogják megismerni a körülöttünk lévők Istent, ahogyan mi őróla bizonyságot teszünk. Drága testvéreim, ezek az emberek nem egy teoretikus Isten ismerettel voltak megáldva és meggazdagítva ott Babilonban. Nem csak teóriájuk volt, hogy az Isten mindenható és szabadító Isten, hanem hitük volt, amelyre ráépítették egész életüket. Innen volt bennük az a merészség, hogy a király által fölállítatott óriási szobor előtt nem borultak le, és abban nem imádták magát az uralkodót. Hiszen ennek a történetnek a lényege, hogy az uralkodó feltehetőleg magáról csináltatta ezt a szobrot, és őt kellett volna Istenként tisztelni és imádni. De mit tesznek ezek a fiatal emberek? Nem borulnak le a szobor előtt. Még akkor sem borulnak le, amikor ennek súlyos következményei vannak kilátásba helyezve. Hogy tudnélik, égő, tüzes kemencébe vetik őket. miért nem borulnak le? Olyan szépen mondják el a 17. versben az uralkodónak, nagy-nagy szeretettel és szent bizonyossággal. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Fantasztikus bizonyság tétele ez egy uralkodó előtt, aki magának isteni jogokat vindikál. Valakik odaállnak elé, és azt mondják, a mi Istenünk nagyobb Isten, mint amilyen te vagy, és mint amely nagy Istenek a te isteneid. Mi tudjuk, hogy a mi Istenünk meg tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné meg, akkor sem tiszteljük a te isteneidet. Kedves testvéreim, ez nem teoretikus istenhit, amelyről ezek a fiatal emberek itt beszélnek, hanem ez egy valódi, igaz, mély istenhit. Mi tudjuk Istenről, hogy nagyobb és erősebb, mint a te lángjaid, mint a te tüzes kemencéd, ó király. És ha az Isten előtt kedves, meg tud bennünket szabadítani onnan, de ha nem tenné meg, mi akkor is ragaszkodunk ő hozzá, és hitünket, meggyőződésünket ő vele kapcsolatban föl nem adjuk. Mit ismernek meg ennek a történetnek a végén e pogány birodalom lakói? Azt ismerik meg Istennel kapcsolatosan, amit az övéi hisznek és elmondanak róla. Mert nézzétek meg a fejezet végén, hogyan vall Nabukodonozor király. Miután Isten csodálatos módon szabadítja meg e fiatalokat a tüzes kemencéből, a király meghódol, és eképpen vall és üzen birodalmat minden lakójának. Jónak látom kihirdetni a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Ez a király azt ismeri föl, hogy Isten csodálatos, felséges, örökké való személy. Nagyobb nálam. Nagyobb az én ötleteimnél, az én országomnál, az én hatalmamnál, mindaz, ami nála van. Érdekes módon az uralkodó nem a három fiatal embert kezdi isteníteni, hanem Istennek a dicsőséget, látván az ő életüket és bizonyságtételüket. Drága testvéreim, Isten aképpen lesz ismerté közöttünk és körülöttünk, amilyen módon mi hiszünk ő benne. Ha hisszük és úgy éljük életünket, hogy Isten szabadító Isten, akkor a környezetünk azt fogja megismerni belőle, hogy ő valóban szabadító Isten. Ha mi életünk Isten csodálatával van tele, hódolattal és imádattal, akkor egy olyan Istent fognak megismerni életünk és bizonyságtételünk kapcsán körülöttünk, amely Isten csodálatos, felséges és örök Isten. Drága testvérek, ezen a mai napon konfirmáció zajlik itt a gyülekezetben, ami azt jelenti az eredetében megerősítés, megszilárdítás, erős állítás. Kettős jelentése is van ennek a szónak. Egyfelől lesznek itt közöttünk fiatalok és idősebbek, akik erősen fognak közöttünk állítani valamit. Istenről, akit hitünk szerint szeretnek. Másfelől itt van a békásmegyeri gyülekezet, aki ezen a mai napon megerősítés, megszilárdítja őket hitükben és ismeretükben. Miért tesszük mindezt? Azért, mert Isten kijelentette nekünk magát, és azért, mert hisszük, hogy mindazáltal, amit cselekszünk, Isten jelenteti ki ebben a világban. Így jertek, hallgassuk majd az ő bizonyságtételüket örömmel, hálaadással, így fogadjuk be őket ezen a mai napon, még inkább a mi legbensőbb közösségünkbe, az úrvacsorai, az úrasztali közösségbe. Legyen Isten áldása, kegyelme rajtunk, hogy az ő bizonyságtételük a mi szívünket megörvendeztesse, és a mi bizonyságtételünk őket még inkább bizonyossá tegye hitük Istenük felől. Amen. Kedves testvéreim, most a 66. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, amely a mi Urunkról, Istenünkről való bizonyságtétel. A 66. Zsoltárunk első és második versét: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Kedves testvéreim, örömmel teszek jelentést előttetek és közöttetek arról, hogy ezen az istentiszteleten 6 ifjú konfirmandus és 10 felnőtt konfirmandus testvérünk fog vallani ismereteiről és hitéről. Testvéreink, az ifjú konfirmandusok 2 év felkészülés után állnak a gyülekezet elé, felnőtt konfirmandusaink pedig egy fél éves tanfolyam következményeként jöhetnek most a gyülekezet elé. Nagy szeretettel kérem a konfirmandusokat, hogy mutatkozzunk be, szólítom név szerint őket: Prózsa Eszter, Lee Jennifer Anni, Dávid Diana, Salamon Gabriella, Víg Dániel és Staffel Réka. Köszönöm, foglaljatok helyet. Felnőtt konfirmandusainkat is bemutatom. Staffel László, Staffel Lászlóné Krisztina, Erdei Gyula, Erdeiné Csepregi Erzsébet, Mianovics Éva, Nagy Lajos, Horváth Ferencné Marian, Körtvélyesiné Balku Piroska, Szabó Adrien, valamint Szabó Zoltán testvérünk. Köszönjük, foglaljatok helyet! Kedves testvéreim, a konfirmáció hagyományosan két részből áll itt a gyülekezetben. Az ifjú konfirmandusaink elsőrenden arról az ismeretről tesznek röviden tanúbizonyságot, amely Istennel kapcsolatosan, szívükben, lelkükben, értelmükben megszületett az elmúlt időszakban. A második részében a konfirmációnak felnőtt konfirmandus testvéreink vallanak saját szavaikkal, Istenbe vetett hitükről, életútjukról, arról, hogy hogyan és mi módon kerülnek most e gyülekezet elé. Kezdjük az ifjú konfirmandusokkal, mert ők sokkal izgulósabbak. Bátorítom őket, hogy ne féljenek. A gyülekezetben jelenlévők jelentős része átment ezen a vizsgán, és amint látható, túl is élték, sőt, minél távolabb kerülnek ettől a vizsgától, annál nagyobb örömmel és talán vágyakozással gondolnak vissza arra az időre, amikor fiatalok voltak, és talán egy kicsit felelőtlenek is, de mégis a vizsgájuk alkalmával egy gyülekezet előtt, hát nem ezelőtt, hanem egy másik gyülekezet előtt elmondhatták mindazt, amit Istennel kapcsolatban megismertek. Arra kérem a gyülekezetet, hogy ha nem is tudunk úgy segíteni, hogy bekiabálunk, és ne is tegyük ezt, még a saját gyermekeink érdekében sem, majd én segítek nekik, megegyeztünk ebben. Azért egy-egy elhangzó kérdés nyomán kiki, mire a válasz fölhangzik, valamiféle választ a szívében, lelkében megfogalmazhat, és aztán rögtön kontrollálhatjuk is, hogy egy hiten, egy ismereten vagyunk-e gyermekeinkkel, hozzátartozóinkkal. Néhány csoport, tartalmi csoport az, ami köré ezek a kérdések csoportosulnak. Legelőször a Bibliáról fogunk néhány dolgot elmondani, amit a Bibliával kapcsolatosan hiszünk. Mi legyen az ember életének legfőbb célja? Mondjuk kezdjed, Réka, akkor, ha már a kezedben van a mikrofon.
Életem legfőbb célja Isten örökké tartom magasztalása és a benne való gyönyörködés.
Honnan tudjuk meg, hogy mi van Isten magasztalására? Gabriella.
Isten kijelentéséből, a Bibliából.
Így van. Miért fontos a Bibliát tanulmányozni, nem csak a könyves polcra fölrakni, hanem tanulmányozni? Dia, mondjad el nekünk.
Mert a Biblia segít megmutatni, hogy hogyan gondolkodjak helyesen Istenről, és megmutatja, hogy mit vár el tőlem.
Így van, így van. Mi a Biblia? Akkor foglaljuk össze. Mi a Biblia? Prózsa Eszter, megmondod nekünk.
Isten kijelentése önmagáról és rólunk emberekről, ezért a Biblia minden szava igaz.
Így van. Isten kijelentése a Biblia. Hány fő részből áll a Biblia? Jenny, mondd el nekünk.
Két fő része van, az Ószövetség, amely 39 könyvből áll, és az Új Szövetség, amely 27 könyvből áll. Tehát a teljes Szentírás 66 könyvet tartalmaz.
Így van. Tehát a Bibliáról nagyon dióhéjban ennyit mindenkinek illik tudnia. Azt mondtuk, hogy a Biblia kijelentés Istenről. Mit hiszünk a Biblia alapján Istenről? Dani, hadd mondja el nekünk.
Azt, hogy Isten öröktől fogva létező személy, szent, igazságos és ugyanakkor szerető Isten.
Így van. Létezik-e Istenen kívül más Isten is? Az előbb beszéltem erről, ha figyeltetek. Na, Réka, mondja.
Nem, csak egy Isten van, a Szent Háromság örök Isten.
Így van. Ez nagyon fontos nekünk, hívő embereknek Istennel kapcsolatban. A Biblia beszél azonban nem csak Istenről, hanem ahogy itt vallottátok, arról is, hogy mi kik vagyunk. Mit mond a Biblia a teremtésről, a világ létrejöttéről? Salamon Gabi fogja megmondani nekünk.
Hogy Isten szavára jött létre a mindenből, és teremtette a láthatatlanokat és a láthatót.
Így van. Tehát Isten parancsszavára jött létre a semmiből, a világ látható, meg láthatatlan része. A teremtésen belül mit hiszünk az ember teremtéséről? Dia, nagyon nyújtogózkodsz, mondjad.
Hiszük, hogy Isten a saját képére teremtett minket, ember nőnek és férfinek, intelligensnek, jónak és igaznak.
És ezt a dolgot mi segítette elő, hogy az ember jó volt, intelligens?
Hát, hogy Istennel együtt élt, és
így van. Istennel élő kapcsolata volt az első emberpárnak. Megmaradt-e ez az élő kapcsolat Ádám és Éva olyannak, amilyennek őket Isten teremtette? Jenny.
Nem, mert bűnbe estek, amikor a jó és a gonosz tudásának fájáról ettek, és Istentől független élet mellett döntöttek.
Így van. Akkor foglaljuk csak össze, hogy mi a bűn tulajdonképpen. Eszter.
A bűn Isten akaratának és törvényének szándékos vagy nem szándékos megszegése gondolatban vagy cselekedetben.
Így van. Ádám és Éva megszegték Isten törvényét és akaratát. Milyen hatással volt Ádám bűnesete utódaikra és az egész emberiségre? Lett-e ennek valamilyen hatása a későbbiekben? Dani fogja nekünk megmondani.
Mivel Ádám megromlott, ezért ezt minden utódja örökölte, így mi is. Ezért semmelyik embernek se kell tanulni a bűnt, mert minden ember szívében ott van a bűnre való hajlam.
Így van. Elhatott Ádám bűne az egész emberiségre, mind a mai napig. Mi ennek az elható bűnnek a következménye? Gabesz?
Azt, hogy minden ember egyszer...
Bele a mikrofonba, mert ez muszáj, hogy hallja mindenki.
Azt, hogy minden ember egyszer meg fog halni.
Így van, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, és utána mi következik?
Az örök kárhozat.
Az örök kárhozat és szenvedés. De hát Isten, akiről azt mondtuk, hogy jó, akivel harmonikus volt az ember kapcsolata, nem ad valamiféle segítséget az embernek, hogy az ember elkerülhesse a kárhozatot? Réka.
De a szeretet Istennek küldött valakit, aki abban segíthet, és vele kell találkoznunk még itt a földi életünk során.
Így van. Ki az, aki megmenti az embert az örök kárhozattól és szenvedéstől, ami egyébként a bűn következményeként várna rá? Jennynek adjuk oda a mikrofont.
Jézus Krisztus, ő Isten örökkévaló fia, aki emberré lett. Ember és Isten egy személyben.
Így van. Mivel bizonyította Jézus azt, hogy ő Isten? Mert azért ezt sokan kétségbe vonják, hogy Jézus valóban Isten volt-e, és valóban meg tud-e bennünket szabadítani. Eszter.
Csodáival, melyek közül legnagyobb a feltámadása volt.
Így van. Mondjuk meg azt, hogy hogyan lett Jézus a mi megváltónká. Gabi, jelentkezik.
Fogantatva a Szentlélektől, születés Szűz Máriától, és emberként így élt ezen a földön, de teljesen büntelenül.
Így van. De aztán hogyan lett ő a megváltónká? Mi csinált a mi bűneinkkel?
Elszenvedte a bűneinkért járó büntetést.
Így van, magára vette a mi bűneinket, és elszenvedte a bűneinkért járó büntetést, az örök kárhozatot is. Hol van most ez a megfeszített Jézus? Mit mond róla nekünk a Szentírás, Dani?
Jézus kereszthalála után 3 nappal feltámadott, 40 nap múlva felmenve a mennyekbe. Ott királyként uralkodik, és a történelem végén pedig ítéletet fog hozni minden nép felett.
Így van. Ha már most ismeri a gyülekezet a vallomásotok alapján azt, amit a Bibliából megismerhetünk Istenről, aki megteremtette a világ mindenséget, benne az embert, hallottunk arról, hogy mi módon esett az ember el az Isten szeretetétől, hogyan lett bűnössé. Hallottunk most arról is, hogy miképpen nyúl Isten az ember után, Jézus Krisztust elküldve érettünk. Kérdezem tőletek azt, hogy mindez, ami régen történt, tudnélik Jézus Krisztus földi élete, kereszthalála, feltámadása, az hogyan lesz a mi életünkben érvényes? Azaz hogyan lehet enyém a Jézus halála által megszerzett bűnbocsánat és örök élet? Na bátran föl a kezekkel, mert különben kérdés, kész leszek kijelölni valakit. Gabi, bevállalja.
Isten kegyelemből mindenkinek fölajánlja ezt, ezt vagy elfogadja, vagy elutasítja valaki. Elfogadni azt jelenti, és hinni, hogy megköszönni azt, amit Isten ad nekünk, és ezt a Biblia megtérésnek nevezi.
Így van. Köszönjük szépen. Bátran mondja, tagoltan a mikrofonba, hadd hallja mindenki, hogy bizony Isten kegyelme az, amely számunkra fölkínálja a bűnbocsánatot és az örök életet. De azt mondtuk az emberről, hogy nagyon bűnös, kárhozatra méltó. Ha az ember olyan bűnös és lelkibeteg, hogy hinni is képtelen, akkor hogyan fogadhatja el mégis a bűnbocsánatot? Ki segít nekünk ebben, Dani?
Úgy, hogy a Szentlélek megnyitja az ember lelki szemeit, szívét bűnbánatra indítja, lelkében hitet ébreszt, és a kegyelem elfogadására ösztönöz.
Így van. Hogyan végzi ezt a munkát a Szentlélek? Hogyan végzi ezt a munkát a Szentlélek? Réka, megmondja nekünk.
Mindig Isten igéje által.
Így van. Mindig Isten igéje által. Meglátszik az, ha egy ember megtér, azaz hitre jut? Jenny?
Igen, az ilyen ember szereti Jézus, szereti a Bibliát, szereti a lelki társait, és menekül a bűn elől.
Így van. Hát erről beszéltünk a mai ige hirdetésben. Na már most, ha Jézus elvette a mi bűneink büntetését, és mi hitáltal Jézus Krisztus követőivé leszünk, akkor ez azt jelenti, hogy a megtért, a hívő ember bűntelen? Eszter?
Nem büntelen, de hogyha már követel bűnt, akkor nem érzi jól magát, addig, ameddig jóvá nem teszi.
Így van. És mit csinál a bűnnel szemben, amikor kísértés jelentkezik az életében? Hát nagyon egyszerű. Mit csinálunk? Az ördög azt akarja, hogy vétkezzünk, de mi az Jézus Krisztust szeretjük?
Hát
ellenállunk, nem?
Ellenállunk.
Ilyen egyszerű. Ellenállunk. Azt mondja a Biblia, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ilyen egyszerű ez, testvérek, nem kell ezt túl bonyolítani, ellen kell állni. Szokták mondani, hogy csak a kísértésnek nem tudok ellenmondani, ugye? Hát ez egy nagyon rossz dolog, mert egyébként megvan a képességünk rá. Na, arról beszéljetek még nekem, hogy milyen lelki élete. Ha valaki megtért, annak milyen a lelki élete? Dia, mondd el nekünk ezt.
Halála után.
Nem, életéről beszéljünk.
Ja.
Először, majd utána lehet szó haláláról is. Hát ugyanolyan, mint a testi életünk. Minden nap mit veszünk magunkhoz? Lelki, dehogy nem tudod, nem mondd azt, hogy nem tudod, lelki táplálékot.
Táplálékot vesz maga.
Így van, aztán...
Rendszeresen olvassa a Bibliát, hallgatja az igehirdetést.
Hangosan. Jókat mondasz, csak hangosabban mondjad.
Rendszeresen olvassa a Bibliát, hallgatja az igehirdetést, és közösségbe jár.
Így van. És hát Istennel hogyan kommunikál a megtért?
Saját szavaival imádkozik.
Így van. A saját szavaival imádkozik. Na, néhány kérdést teszek még nektek föl, amelyre szeretném, ha szépen és jól válaszolnátok. Hiszen azt mondtuk, hogy harcolunk a bűn ellen, de az ördögről azt is tudjuk, hogy nagyon ravasz, és sokszor a bűnt is jónak mutatja be nekünk. Honnan tudjuk azt megítélni, hogy mi a bűn és mi nem bűn? Na mondjad!
10 parancsolat.
Így van, az Isten törvénye segít nekünk abban, hogy eligazodjunk a bűn és igazság tekintetében. Sok keresztjén kidobja a 10 parancsolatot, azt gondolja, nincs többé rá szükség, pedig ha nem foglalkozunk vele, akkor bizony nem tudunk különbséget tenni bűn és igazság között. Na, néhányat a 10 parancsolat közül hallgassunk meg. Az első parancsolatban mit követel Isten? El tudja mondani valaki az első parancsolatot, és azt, hogy mit követel Isten? Gabi.
Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgálat házából.
Ne legyenek
néked idegen Isteneid én előttem.
Így van. Mit követel Isten ebben a parancsolatban?
Az, hogy egyedül csak az igaz Isten szeressem, kerüljem a bálványimádást, minden okkultista és halott idéző szertartásokat, legyenek kabaláim, ne csináljak horoszkópot, és egyedül csak Istentől kérjek minden jót és szeretetet.
Így van, és őt szeressem. Hogyan szól a második parancsolat? Ehhez kapcsolódik igazából. Hát nem mondhatsz mindent te, azért valaki csak emlékszik rá, hogy mit mond nekünk Isten második parancsolatban. Ne csinálj, nem ugrik be magadnak. Na Réka, mondjad.
Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltően szerető Isten vagyok, aki megbünteti az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot cselekszek azokkal ezer íziglen, akik engem szeretnek.
Így van. Mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Hogy Isten semmi módon, se képben, se szoborban ki ne ábrázoljam.
Így van, és másképpen ne tiszteljük, mint ahogy
igéjében megparancsolta.
Így van. Na, mi a harmadik parancsolat? Dani majd mondja nekünk.
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába szádra neved. Ez azt tartalmazza, hogy az Úrnak nevét se káromkodásból, de se még vicc kedvéből se
emlegessük.
De ha azt kimondjuk, akkor félelemmel és szeretettel mondjuk.
Így van. Azt mondja, hogy hiába fel ne vegyük, ami magyar népünk nyelve sajnos tele van olyan formákkal, és küzdünk ezzel itt a konfirmációs tanfolyam keretében is, a jesszusom és az egyéb dolgokkal, amikről próbálunk leszokni ez alatt az idő alatt, mert reflexzerűen emlegetjük Istent, Jézus nevét, de azt mondja, ne vedd föl hiába valóan. Ugyanakkor fölhatalmaz ez a parancsolat bennünket arra, hogy mégis megszólítsuk Istent, de tegyük ezt tisztelettel, alázattal. Na, a negyedik parancsolat hogyan szól? Jenny fogja nekünk elmondani.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és dolgozzál, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatján semmi dolgod ne tégy.
Így van. Mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Az, hogy az életidőnket az ő akarata szerint használjuk, és hogy egy napot szenteljünk rá a héten, és igen, aznap járjak gyülekezetbe, olvassak Bibliát, és szenteljek időt a sákramentumokra.
Így van. Isten parancsolja a munkát is, 6 napon át munkálkodjál, és parancsolja a megállást is. A 7. nap az enyém. Add magadat nekem azon a napon. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban, a szüleinkkel kapcsolatosan, Dia?
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú
életet élj ezen a földön, melyet Isten ad neked.
Így van. Mi ennek a parancsolatnak az értelme?
Szüleimet, nagyszüleimet tiszteljen, mert Isten őket adta, hogy vezessenek.
Igen, igen. Mik ők a mi életünkben, a szülők? Isten
eszközei.
Így van, Isten eszközei. Hát nehezen mondja ki az ember addig, amíg maga szülővé nem válik, hogy a szülő Isten eszköze az életembe, de hát így van ez az Isten rendje és teremtése szerint. Nézzük a 6. parancsolatot, majd Prózsa Eszter mondja el nekünk.
Ne ölj! Isten ebben a parancsolatban azt tiltja meg, hogy ne csak a másik embert ne öljem meg, hanem magamat se, és ne használjak olyan dolgokat, amik megrövidítik az életemet, például dohányzás, alkoholizálás vagy drogok használata.
Így van, és mi az, amit még tilt ez a parancsolat a keresztény embernek?
Az abortuszt, az anyaműben megindult életkioltását.
Így van, mindenféle életkioltását tiltja ez. persze rosszul mondtam, nem csak nekünk keresztény embereknek, hanem Isten minden embernek adja a 10 parancsolatot. A 7. parancsolat hogyan szól, Dani?
Ne paráználkodj, ami azt jelenti, hogy Isten védi az örömházasságban lévőket, és ezzel tiltja a házasságtörést és a házasság előtti szexuális életet.
Így van, köszönjük szépen. Mi a 8. parancsolat? Ne? Dia, megpróbálod?
Ne lopj.
Így van, és vajon mi az, amit Isten ebben megtilt nekünk?
Isten megtiltja, hogy mástól időt, pénzt lopjunk, és tőle is.
Igen, hogy eltulajdonítsunk bármi mást, ami a másé, eltulajdonítsunk. Szó lesz dicsőségről, puskázásról, és még sorolhatnám, sok mindent felsoroltunk itt az órákon. Na, a 9. parancsolatban mit mond nekünk Isten, Réka?
Ne tégy a te fele barátod ellen hamistanú bizonyságot. Ebben a parancsolatban Isten a hazugság minden formáját tiltja, mert ez az ördög munkája.
Így van. És hát akkor, ha idáig eljutottunk, a 10. parancsolatot se hagyjuk ki. Semmiképpen. Jenny?
Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, szolgáját, se szolgálóláját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Így van. És mi ennek a parancsolatnak az értelme?
Isten megtiltja azt, hogy ne kívánjunk, ne kívánjunk semmiféle gonoszságot.
Mit tilt meg Isten ebbe a parancsolatba, így a legegyszerűbb?
A szélítséget.
A kívánságot. A kívánságot, ugye? Ne kívánj.
Ez az bűnhöz vezet.
Így van. Így van, mert a kívánság megfogomván bűnt szül. Sok minden ott dől el, és ott kezdődik. Akkor még azt kérdezem meg tőletek, hogy tulajdonképpen mi az egyház, ami hitünk, és a Biblia kijelentése szerint mi az egyház? Dani.
Az igaz egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre.
Így van. Azoknak az embereknek a közössége, akik felé Isten kegyelmes döntést hozott. Kedves testvéreim, hallottuk az ifjú konfirmandusok tárgyilagos ismeretének a megvallását, és talán megbizonyosodhatunk arról, hogy nem hiába való a Bibliát olvasgatni és összefüggéseiben megismerni. Azonban nem csak ők vannak itt, ahogy jeleztem, hanem felnőtt konfirmandus testvéreink is, akik bizonyságtétellel szeretnének közöttünk szolgálni. Mivel azonban az élet útjukról fognak vallani, és ez egy igen sokszínű dolog, amikor 10 ember egymás után ugyan röviden, de valamit elmond az életéről, ezért énekverseket fogunk énekelni, amikor én ezt mondom. Most például fogunk énekelni egy énekverset, a 463. dicséretünknek az első versét fogjuk most énekelni, aztán a következő megálláskor a másodikat, tehát nyitva lehet hagyni az énekeskönyvünket, itt ennél az éneknél, 463. dicséretünknek az első versét énekeljük, Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángot járja a szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tőzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Tisztelt közönség, leendő testvéreim! Staffel Lászlónak hívnak. Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy bizonyosságot tehetek arról, hogy elindultam az úton, amit Jézus Krisztus mutatott a halandó és esendő embereknek, akik olyanok, mint én. Olyan családból származom, ahol a keresztséget elég hamar megkaptuk. Viszont az Isten házába a bemenetel csak látogatás címén volt ismert, egészen a közelmúltig. Bár gyermekkoromban egyszer elkezdtem olvasni a Bibliát, de aztán az abba is maradt. Az Úrhoz való közeledésben az anyósom még segítettek, amikor is elkezdtek a Szent Háromság téri református templomba járni. Eleinte furcsán néztem rájuk, és el sem bírtam képzelni, hogy ő belőlük is egyszer csak hívő lesz, mert nem egészen így ismertem meg őket. Majd egy idő után elvitték a gyermekeimet is. Ma a családomban hárman állunk itt önök előtt, hogy befogadást nyerjünk ebbe a közösségbe. Réka lányom is úgy volt velem, mint én, hogy jó rendben elmegyek, megnézem milyen ott, de nem ígérek semmit. Telt múlt az idő, anyósom még lekonfirmáltak, én pedig ott álltam, és nem értettem az egészet, hogy ez mire is jó. Hála az Úrnak, nagyon jól elbeszélgettünk velük mindenről, és egyre jobban kezdtem őket megérteni, hogy miért is indultak el az Úr felé vezető úton. Sajnos lett egy sportból adódott térdsérülésem, amit meg kellett műteni. De az nem úgy sikerült, ahogy ezt a családommal és az orvosommal elterveztük. Az egész egy rutin műtétnek indult, azonban a frissen operált sebem teljesen begyulladt, és újra kellett műteni. A fertőző osztályon kötöttem ki, ahol is nagyon nagy fájdalmaim között az Úrhoz fordultam segítségül. Kértem, hogyha ő úgy látja, hogy esetleg érek még annyit, hogy valaha is talpra tudjak állni, akkor legyen szíves és segítsem. Minél többször imádkoztam és kértem őt, annál kevésbé fájt a térdem. A műtét végül is jól sikerült, de nem hajlott a térdem. Először nem értettem az okát, de később az Úr megmutatta. Általa megismerhettem olyan embereket, akiknek köszönhetően, igaz, hogy újabb műtétekkel és sok kitartó tornával, de ma már ismét hajlik a térdem. Lábadozásom közben elvesztettem másodállásomat, betörtek hozzánk, de az Úrnak hála mindezeket sikerült túlélni és átvészelni. Neki köszönhetően mára mi is elindultunk a megbékélés és a hit útján. Mint ahogy az elmúlt vasárnapok egyikén hallottam, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté 7.13-14. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a bizonyságtételedet.
Szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a szép vasárnapon. Staffel Lászlóné Krisztina vagyok. Az a megtiszteltetésért, hogy megszólalhatok egy gyülekezetben ma, amikor családom három tagja kér bebocsátást a hívők láthatatlan közösségébe. Sokat gondolkodtam azon, vajon miért történik nálunk kicsit másképp, mint más családoknál. Az úgy volt, kezdhetném. Én nem ima mellett nőttem fel, mi nem jártunk templomba, ma mégis itt állok önök, előttetek. Gimnazista koromban komoly vitáim voltak egy barátnőmmel, aki bizton állította, van Isten. Én hitetlen lévén azt mondtam, bizonyítsd be, hogy van, mire ő, bizonyítsd, hogy nincs. Anita, be kell lássam, igazad volt. Évekkel ezelőtt szüleim keresték először Isten a kapcsolatot. Aztán szép lassan a gyermekeim is részese lettek a vasárnapi istentiszteleteknek, a nyári csendes heteknek. Tavaly úgy alakult, mondhatnám, de ma már tudom, így alakította az Úr, hogy eljutottunk a teljes család a csendes hétre, amely mély nyomokat hagyott bennem. Mindenki kedves, aranyos és nyitott volt felém. Beszélgettek velem, az én kis gyermeki érdeklődésemre válaszolgattak, amelyet teljesítették mindannyian Jézus Krisztus parancsolatát, tegyetek tanítványá mindeneket. Mert sajnos, mint sajnos rengeteg családban, nálunk is sok gondot okozott a pénztelenség. Férjem térdsérülése, a megszűnt másodállása, a be nem érkezett pénzek komoly adósságba sodortak minket. Aztán jött egy újabb csapás. Betörtek a lakásunkba. Fényes nappal raboltak ki minket, a nyomozók szerint körülbelül 5 perc alatt. Akkor nem tudhattam, hogy mindezt, a kedvesem sérülését, a betörést, és a úgy rendezett az Úr, hogy újra kezdhessük az életünket. Visszatérjen a szeretet fontossága, az egészség megbecsülése és a legfontosabb, a hit. Azóta eltelt időben rendszeresen járok templomba, ezért őszintén szólva nem lepett meg, amikor a konfirmációs oktatáson álmos módra, humorral átitatva ismerette meg a Biblia rejtelmeit. Mert bár próbáltam én előtte korábban olvasni a Bibliát, de akkor valahogyan száraznak és unalmasnak tűnt. Most, amikor hitvallásomról tezek tanúbizonyságot, el kell mondanom, hogy több hibámat vallottam meg az Úrnak, és kértem nem csupán bocsánatát, hanem azt is, hogy adjon türelmet és békét nekem. Lassítsa le lépteimet, mert végig szágultva az életem, csupán egy elmosódott masszát láthatok, nem gyönyörkedhetem a tájban, a virágokban, a rétegben és a fákban. A változás lassú munkája elindult, és bár még csak az út elején vagyok, remélem, az Úr fogja a kezem, a Szentlélek vezet az életrögös útján az utolsó állomásig.
Így legyen.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy itt állhatok a gyülekezet előtt.
Kicsit közelebb a mikrofon, Gyula, jó? Úgy bátran. Nem baj, ha visszahalljátok a hangotokat, akkor hallja mindenki.
Köszönöm a családomnak és a szüleimnek. Egy Borsod megyei kis református faluban töltöttem gyermekkorom nagy részét. A szüleim itt kereszteltek meg. Agyai nagymamám halála után az énekeskönyvét én kértem és kaptam meg 6 évvel ezelőtt. De nem igazán tudtam, hogy mi lesz vele a célom. Településtervező mérnökként dolgozom, és mint családfő, sok édesapához hasonlóan gyakran aggódom.
Ne aggódják közöttünk, ezért írtuk le, csak bátran.
Aggódom, hogy jól mennek-e a dolgok, hogy mindenre gondoltam-e, és hogy az anyagi helyzetünk kiegyensúlyozott-e, nem fenyegeti-e valami a családot. Szeretném jól csinálni, szeretnék felkészült lenni, hogy ne érjenek váratlan helyzetek. A mai világban nem egyszerű ezt, nem is kell magyarázni. Azonban a folytonos aggódás megmérgezi a mindennapokat, és megkeményíti a szívet. A gyerekeink nevelését a feleségemmel együtt konzervatív módon képzeltük, emiatt úgy gondoltuk, hogy vasárnaponként eljövünk a templomba, és elhozzuk őket is. Úgy gondoltuk, hogy nem mindegy, milyen közegben nőnek fel, miket látnak maguk körül. Kötődünk annyira a hagyományokhoz, hogy egy percig sem gondolkodtunk azon, hogy valamilyen másik felekezetet válasszunk. Amikor eljöttünk ebbe a gyülekezetbe, azt éreztük, hogy jó helyen vagyunk. A családi hagyományt feleségemmel mi teremtjük meg azzal, hogy rendszeresen eljárunk ide. 2 éve fiunk részt vett egy barátjával a nyári biblia táborban. 9-10 évesen a gyerekek nagyon fogékonyak, könnyen elsajátítanak új dolgokat. Egy idő után otthon is igény lett az asztali áldásra, nem csak a táborban. Ezt az első asztali áldást éppen a fiunk mondta otthon. Tavaly nyár végére már megfogant bennünk az az elhatározás, hogy nem csak elméleti megfontolásokból, nem csak a gyermekeink nevelése miatt, hanem magunk miatt is ezt az utat választjuk. Várakozással és kíváncsisággal fogtunk neki a tanfolyamnak, a tanult konkrét bibliai ismeretek hasznosak voltak. Az este 8 órától zajló alkalmakon olykor versenyt rendeztünk el nem alvásban, egy-két fáradt férfi társammal, de ezért ezt utólag elnézést kérek mindenkitől. Hiába az érdekfeszítő előadás, hogyha fáradt a hallgató. Hálát adok Istennek, hogy elvezetett engem és családomat ide. Hálát adok azért neki, mert most már tudok és merek imádkozni. Kérem Isten segítségét, hogy álhatatos tudjak maradni ezen az úton. Az Úr én nékem őrző pásztorom, ezért semmiben meg nem fogyatkozom. 23. Zsoltár. Köszönöm.
Így van, és így is legyen életed végéig. Meghallgatjuk Zsókát is, a feleséget.
Köszöntöm a gyülekezetet. Kérem, engedjétek meg, hogy a gyülekezet előtt valljam meg személyes elköteleződésemet Isten mellett és a református egyház mellett. A református lelkész 1997-ben azt kérdezte az esküvőnk előtt, Van-e valamilyen igevers, amit szeretnénk, ha elhangozna a szertartáson? A férjem Gyula vonogatta a vállát tanástalanságában. Nekem eszembe jutott, amit az egyetemen az énekek énekéből meg kellett tanulnunk. Tégy engem, mint egy pecsétet a te karodra, mint egy pecsétet a te szívedre. Gyönyörű sorok. És büszke voltam bibliai műveltségemre, és arra, hogy kapásból idézni tudtam a szöveget. A sorok azóta is gyönyörűek. Szívesen olvastam fel idén a 9-es diákjaimnak is, akiknek a magyar tanára vagyok. Valami azonban megváltozott. Tartalommal, hittel telítődtek a sorok. Mindig is közel éreztem magam a hithez, de a családban nem volt a templomba járásnak hagyománya, bár a szüleim fontosnak tartották, hogy reformátusnak kereszteljenek. Kavasz éveimben, a keresgélés, virágmagyarázat gyártások idején eljutottam egy baptista gyülekezetbe, de a kitartásom csak ideig óráig tartott. Ma már tudom, hogy nem véletlenül kerültem a református egyetemre, ahol tanári diplomát szereztem. A férjemmel együtt hagyománytisztelő, hagyománykedvelő emberek vagyunk. Még itt Budapesten is ragaszkodunk a gyökereinkhez. Az otthonunk Budapesten van, de gyakran járunk a szüleinkhez vidékre. Ilyenkor azt mondjuk, hazamegyünk. Sokat gondolkodtunk ezen a kettősségen, de Istennek célja van azzal, hogy itt tart bennünket. A hithez gyermekeimen keresztül jutottam el. A férjem is említette ezt a bizonyos bibliai gyermektábort, és ezután döntöttünk úgy, hogy amikor csak tudunk, eljövünk a templomba. Itt hiteles embereket látok, de tudom azt is, hogy ha csak emberekre néznék, sohasem jutnék el Isten látásáig. A konfirmációs tanfolyamon való részvételünkre is az Úr viselt gondot. Úgy jelentkeztünk a tanfolyamra, hogy még nem tudtuk, hogyan oldjuk meg, hogy heteken keresztül mindketten ott legyünk. Kiskorú gyermekeink vannak, nem hagyhatjuk őket este magukra felügyelet nélkül. Isten gondot viselt ránk. A házunkban lakó kedves Ági néni elvállalta, hogy keddenként megvacsoráztatja a lefekteti gyerekeinket, akik szülők, azok pontosan tudják, milyen nagy segítség ez. A tanfolyamon azonban nem tudtam végig részt venni, mert Ági néni időközben kórházba került, beteg lett. Azóta már jól van. Hálát adunk ezért Istennek. Isten vezetését érzem, és most már figyelek is rá, keresem őt. Szeretném, ahogy a lányom is énekelte a tavalyi bibliatáborban, hogy kicsiny kis fényemmel világíthassak a családomban és a környezetemben.
Úgy legyen. Testvérek, most énekeljük a 463. dicséretünknek a második versét, 463. dicséretünk második versét. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Oldj fel, küldj el, tölts el, tűzz fel. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
Kedves barátaim, Mihalovics Évának hívnak, nemrég töltöttem be a 32. életévemet. Van egy szerető családom, akikkel mindenben számíthatunk egymásra. Szüleim testvéremnek, és nekem is szakmát adtak a kezünkbe. Több mint 10 éve egészségügyi pályán dolgozom, szakápolóként. Kimondottan lelkileg sérült emberekkel foglalkozom, akik számos krízis helyzeten mennek keresztül életük során. Ezeknek az embereknek nyújtok támaszt, segítséget. Sok időnek kellett eltelni az életemben, mire rájöttem arra, hogy az én hivatásom nem csak kimondottan egy feladat, amit meg kell oldani, hanem egyben ajándéknak is felfogható, amit úgy gondolom a jó Istentől kaptam, mert erre születni kell, rá kell érezni arra, ha a másik ember bajban van, szüksége van a segítségre, bizalommal fordulhat felém, számíthat rám. Az én utam Istenhez unokaöcsém születésével kezdődött. Testvérem és sógornőm megkértek, hogy párommal együtt legyünk keresztülei kisebbik fiúknak. Mivel eddig semmilyen vallást nem gyakoroltam, átvonulva társammal a felkérést, úgy döntöttünk, megismerkedünk a hit gyakorlásával, a Bibliával. A konfirmációra való felkészítés során Istenről, Jézus Krisztusról, a hit erejéről olyan útmutatást kaptam, és értékeket ismerhettem meg, melyek a mindennapjaimban, a hivatásomban is segítségemre lesznek, a magaménak érzem, és ezen az úton szeretnék tovább haladni. Köszönöm.
Köszönjük szépen mi is. Meghallgatjuk a párodat is.
Tisztelt gyülekezet, testvérek! Nagy Lajosnak hívnak. 37 éves vagyok. Békásmegyeren élek.
Kicsit közelebb, jó?
Békásmegyeren élek, és egy kis családi cégben dolgozom, nagynénémmel és férjével, egy vérvizsgáló műszer gyártunk. A hittel felnőtt fejjel ismerkedtem meg. 30 éves koromban keresztelkedtem, római katolikusként. Ennek ellenére nem fordultam a hit felé. Úgy éreztem, a keresztségre való felkészítés során nem találtam meg azt, ami engem a hit gyakorlásának útjára vezetett volna. Mint párom Éva elmondta, sógorom kisebbik fiának keresztülőségére való felkérés után kezdte meg a konfirmációs tanfolyamot, és én kísérőként ültem be a konfirmandusok közé. Bár római katolikus felkészítésen már részt vettem, mégis úgy éreztem, nekem is itt kell lennem. Ez alatt a pár hónap alatt megismerkedtem a református egyházzal, annak hitvallásával, és úgy érzem, az út, amin elindultam, közelebb visz ahhoz, hogy megértsem Isten és ember kapcsolatát. Bár még csak a kezdeti lépéseket tettem meg, úgy érzem, helyes irányba indultam. Szeretném folytatni és a gyülekezet támogatását és megerősítését kérni, hogy megtaláljam a magam hitét. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Mi is úgy érezzük, hogy jó irányba indultál el.
Kedves gyülekezet! Azzal a szándékkal kopogtatok ma itt be hozzátok, hogy én is ide tartozhassak. Horváth Ferencné Marian vagyok, felnőtt lányaim kísértek el, mind a hárman ott ülnek fönt. Erre a meghatározó eseményre az életembe, amit már nagyon vártam. Békásmegyeren lakom, és egy közeli óvodában nevelem a gyermekeket, és készítem fel a részképességekben elmaradottakat fejlesztő óvodapedagógusként. A családomhoz tartozik még 16 éves unokám is. Sajnos egy éve ez a kis család, apa, nagyapa, férj nélkül maradt. Meghalt, akit olyan nagyon szerettünk. 34 évi házasság után lejárt a földi tartózkodásának az ideje, és helyette a csend, a gyász és a sírás maradt. Csak értünk, mert mi itt maradtunk, és élnünk kellett. Aki már temetett, annak sajnos tudja, miről beszélek. Egy késő nyári délelőttön a közeli templomba harangszó hívta a híveket ide az Isten házába. És akkor valami csodálatos dolog történt velem. Nekem is jönnöm kellett. Én szinte öntudatlanul öltöztem fel és siettem ide. Mert a harang ezen a napon nekem is szólt, engem is hívott. Ide érkeztem. Megérkeztem. Befogadást és megnyugvást kapok itt, és néha olyan felfokozott boldogságot érzek itt, amit régen nem éreztem már. A hosszú téli estéken tanulmányoztam a Bibliát, már nagyon sok éneket tudok, és lelkészünk okos magyarázatai nyomán lassan értem már, mi ez a csoda, Isten közelében lenni. És a Bibliában olyan dolgokat olvasok, amit a valóságban is megélhetek. Ilyeneket például. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Vagy ilyet, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és kívánjuk, hogy még mélyebbre és még messzebbre juss az igék megismerésében. A 463. dicséretünknek énekeljük most a harmadik versét. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent.
Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. S Jézusommal légyek egy, már e földön lent. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent.
Tisztelettel köszöntöm.
Közelebb a mikrofon, mert nem hallják akkor a testvérek.
Tisztelettel köszöntöm a Békásmegyeri Református Gyülekezetet. Köszönöm Sipos Aba Álmos tiszteletes úr közel egy évig tartó, felkészítő, lélekerősítő munkáját, amit felénk, a felnőtt konfirmációs csoport felé áldozott. Sokat jelent ez nekem, és sokat jelent a csoport többi tagjának is. Van, akit ráébresztett a már benne szunnyadó Isten hite szépségére, van, akiben lelki épülésében fontos kérdéseket ébresztett, van olyan is köztünk, akit rávezetett a keskeny útra, és van olyan, akinek erősítette, elmélyítette hitét. Köszönjük. Köszönöm a konfirmációs csoport tagjainak, hogy velem együtt kitartottak a kitűzött cél mellett, hogy hitvallást tehetünk ma, itt, az önök szeretetteljes figyelmével kísérve. Magamról. Körtvélyesné Balku Piroska vagyok. Abban a korban, amikor a szocializmusban már nyugdíjba vonulhattak a 30-35 éves munkaviszonnyal bíró hölgyek, családanyák. Én ezt most nem tehetem meg sok más azonos körű nőtársammal együtt. Még talán 7 év áll előttünk, hogy anyaként, nagymamaként, de ugyanakkor megbízható munkaerőként bizonyítsunk az úgynevezett munkaerőpiacon. Szeretem a munkámat. Tanítónő voltam, sok-sok tanulás után tanár, szociálpedagógus, humán szervező képesítésekkel lettem azzá, ami most vagyok. Esetmenedzser, egy szenvedélybetegeket és pszichiátriai betegeket gyógyító és rehabilitációs intézményben. Napi munkámban, ami a jó útra térítést és az ott megtartást jelenti, sok-sok energiát kell befektetnem. Követelmény a beleérző képesség az emberek sorsába, cselekedeteiknek, még ha első hallása nem is tetszetős, megértése, személyiségüknek elfogadása. Mi ad erőt mindehhez, hogy egy már a gyermekeit felnevelt és sikeresen útjára engedett nő ezt bírja csinálni, végezni? A társ megértő szeretete? Igen, ez is ad. A közösség megtartó ereje? Igen, ad. Gyermekeim sikerei látni és tapasztalni velük együtt azt az örömöt, amit a saját tisztességes egyéni életükben, szakmájukban, hivatásukban, családjukban, társuk, pici gyermekük mellett tanúsítanak nap mint nap. Igen, ez megfoghatatlan és szavakkal nem megfogalmazható boldogság. Amikor látom 2 éves pici unokám szemében a csillogást, azt az őszinte, tiszta fényt, tudom, hogy ezt valahonnan, valakitől kaptam, kaptuk. Istennek és az ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak ajándéka mindez. Istenhívő családból származom. Gyermekeimet megkereszteltük. Fiaim konfirmációja Pomázon, Pap László tiszteletes úr több éves felkészítő munkája során történt meg. Ádám fiam a budapesti Bármados Református Gimnáziumban érettségizett 1997-ben. Árpád fiamnak és Vera menyemnek gyönyörű egyházi esküvője volt Miskolcon. Enikő menyem és Ádám fiam is templomba járó, tisztességes fiatal pár. Én is hívő vagyok. A Budapest 13. kerületi pozsonyi református templomban kereszteltek meg néhány hónaposan. Csak valahogyan a gyermekkori hitoktatás és az azt követő konfirmáció maradt el. Megértem szüleim akkori döntését. Pomház Budakalász, édesanyám 1992-től élt itt Békásmegyeren, és a ritkán is, de járt templomba. Vasárnaponként igyekezett ki hozzánk Budakalászra, az akkor még egységes, teljes családunk meleg szeretete vonzotta őt. Pomász Budakalász után én is átjártam ide templomba. Miután anya elment 2005-ben, innen kértem búcsúztatást, és akkor megláttam egy kiírást. 5 alkalommal tartó előadás sorozat lesz itt egy héten át minden este Jézus meggyógyít téged címmel. Eljöttem, mert anya távozása után a mély gyász miatt valóban gyógyulásra szorultam. Tavaly történt, hogy Isten tiszteletet követő úrvacsoraosztáskor, miután nem konfirmáltam, kijöttem, és az előtérben hallgattam végig. És közben sírtam. Valahonnan, ahová tartozom, vagy tartozni szeretnék, kirekesztetnek éreztem magamat. Aztán megtudtam, hogy ennek nem kell így maradnia. És most itt állok hittársaimmal együtt Isten házában, és hamarosan hitvallást teszek. Köszönöm Istenem. Kívánok mindnyájuknak Istenbe vetett töretlen hitet, egészséges, hosszú életet. Köszönöm figyelmüket.
Mi is köszönjük a bizonyságtételedet.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én is bemutatkozom. Szabó Adrien vagyok, 40 éves, édesanyámmal élek itt Békásmegyeren. Adatrögzítőként dolgozom. Születésemkor nem lettem megkeresztelve, hogy eldönthessem majd, mi szeretnék lenni. Iskolás éveim gondtalanul teltek jólétben. Majd eljött első szerelmem, és 11 évig éltünk együtt. Aztán nehézségek következtek, a boldogságnak vége lett, édesapám elhunyt, állásunk sem volt, a pénz is elfogyott. Ekkor úgy gondoltam, változtatok az életemen, csak hogy nem a jó irányba indultam el, nem volt iránytűm, nagyon eltévedtem. Sokáig bolyongtam, és azt hittem, egyedül is fogok boldogulni. Anyukám mindig mondta, ahogyan otthon hallotta, a jó Isten megsegít, meglátod. De én ellenálltam minden jó szónak, szeretetnek, mert megvoltam róla győződve, hogy nem lehet már jó életem. Aztán egy kedves hölgy sokat beszélt nekem az Úrról, és elkezdtem mérlegelni, mit is féltek annyira, hogy nem merem elengedni. Később kerestem a felekezetek között egy helyet, ahol igaz a szó és magyarul szól, de nem találtam olyat, ahova szívesen járnék. Sok fájdalom árán fölismertem, hogy Isten mindig értem nyúl és fölemel. Mióta átadtam magam, vezessen ő, azóta egyre fényesebb az életem. A lelkem nyugodt, és minden nap elégedett és boldog vagyok. Reménykedem, hogy megtalálhatom a hivatásomat és az igazi páromat. Mindig érezni szeretném Jézus szeretetét, és megmutatni másoknak, mekkora ajándék, hogy Isten vigyáz ránk. Örülök, hogy itt lehetek. Itt kaptam jó iránytűt, és remélem oda vezet, ahova tartozhatok. Köszönöm, és Isten áldását kérem mindannyiukra.
Köszönjük szépen.
Tisztelt gyülekezet, nevem Szabó Zoltán, és egy nap ilyen 48 évvel ezelőtt láttam meg a napvilágot Salgótarjánban. Gyermekkoromat általános és középiskolai tanulmányimat szülővárosomban töltöttem, illetve fejeztem be. Az érettségi után Egerbe, a tanárképző főiskolára, majd néhány év elteltével Budapestre kerültem. Hosszú éveken keresztül voltam válogatott sportoló, és akkor kaptam meg komoly szülői támogatással az első saját lakásomat itt Békásmegyeren. Azóta már elköltöztünk innét a Pilisbe, egy kis faluba, de kötődésem a hely iránt a mai napig megmaradt, és szívesen beszélek az itt eltöltött évekről. Csupa-csupa szép emlék köt ide. Itt lettem egyedülálló férfiből nősember, ide született mind a három gyermekem sorrendben Zsófi Péter és Balázs. A kezdetektől láttam a templomnak az építkezését. Mint tavasszal a fagyos földből a hóvirág, úgy bújt ki a semmiből e csodálatos építmény. Nap mint nap elmentem mellette, de jó néhány évnek el kellett telnie ahhoz, hogy ismét visszataláljak ide Békásmegyerre. Mivel családunkban nem volt különösebb hagyománya a templomba járásnak, de a feleségemet, aki régi református lelkészi családból származik, és a kislányomat rendszeresen elhoztam az Isten tiszteletekre. Én az időt az autóban a két fiammal, olvasással, vagy jobb híjem, bevásárlással töltöttem. Amikor a középső gyermekem is elkezdte bekísérni a mamát, és az Isten tisztelet után azt hallottam tőle, hogy mennyire tetszett neki, elkezdett engem is furdalni a kíváncsiság. Nekem a templom egy mitikus hely volt, ahová én korábban csak mint turista léptem be. Egy alkalommal, amikor számomra ismeretlenokból, ma már tudom, hogy úrvacsoraosztás volt, az én időérzékem szerint egy kicsit elhúzódott az Isten tisztelet, és bemerészkedtem a kertbe. Leültem a szemközti padra, és vártam. Amikor végre feltárult az ajtó, kilépett rajta egy számomra ismeretlen lelkész, odalépett hozzám, kezet fogott velem, és azt mondta, Isten hozott. Igaza volt, Isten hozott. Most már több éve járok rendszeresen ebbe a gyülekezetbe, és a vasárnapi istentiszteletek nélkül már nem is vasárnap a vasárnap nekem. Az elmúlt évben több nehézséggel, így anyagi veszteségekkel, gyászsal, betegségekkel találtam magam szembe, de ezeknek a nehézségeknek a leküzdésében sokat segített és erőt adott az a hit és szeretet, amelyet itt kaptam. Szomorúsággal tölt el, hogy éles napon nem lehetnek itt a szüleim, akik súlyos betegek, és nem lehet itt apósom, aki időközben sajnos eltávozott közülünk. Szeretnék ehhez a gyülekezethez tartozni testben és lélekben egyaránt. Ezért szántam rá magam, így felnőtt fejjel, bár katolikusnak kereszteltek, hogy most hitemet megerősítsem, és bizonyságot tegyek egy gyülekezet előtt arról, hogy ugyan nagyon messziről indultam, de Isten szent lelke által megérkeztem ide, ebbe a gyülekezetbe, és szeretnék ezen a megkezdett úton tovább haladni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen Zoli bizonyságtételét, aki valahogy a célba érkezéssel fejezi be a bizonyságtételét. Sokszor érkezett célba, nem bírtam rávenni, hogy beleírja a bizonyságtételébe, pedig büszkeség ez nekünk, hogy 36-szoros magyar atlétikai bajnokot tudunk itt a gyülekezetbe az ő személyében. Sokszor érkezett ő jól célba, annak idején a versenypályán hiszük, hogy most lelkileg is jól célba érkezik, és kívánjuk is, hogy Isten erősítse és tartsa meg őt is, és minden testvérünket azokban a próbákban, küzdelmekben, amelyekben zajlik a mi életünk. Kedves testvéreim, most egy verset éneklünk, a 463. dicséretünknek a 4. versét, amely szintén a győzelemről szól. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj!
Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harconak mennybe fölragadj. Úgy fel, küldj el, tölts el tőzzel, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj!
Békefi György gonok testvérünket kérem, hogy a gyülekezet a presbitérium képviseletében minősítse az elhangzott vizsgát, bizonyságtételeket, hogy sor kerülhessen a fogadalomtételre.
Kedves gyülekezet! Hálával lehetünk, azt hiszem, hogy mindazt hallhattuk, ami elhangzott, és vizsgáról van szó, igazából nem vizsga ez, hanem egy bemutatkozás a gyülekezet előtt, én inkább így fogalmaznám, és ebből a bemutatkozásból biztosan mondhatjuk, hogy kiderült, hogy kit éppen úgy, ahogy, de személyesen megszólított az Úr. ifjú testvéreimről is elmondható ez, és felnőtt testvéreimről ugyanígy. Mindenkit máshogy, más eszközzel, más helyzetben, de valamilyen módon idehozott, ide vezérelt az Úristen, és ez az Úristen szerint való, hogy ők ma itt vannak, és hitvallással vannak közöttünk. Úgyhogy örömünk van ebben, és hálaadásunk, ez legyen a minősítése mindannak, ami elhangzott, és a presbitérium nevében szeretnénk kérni, hogy erősítsétek meg az ide tartozási szándékotokat fogadalomtétellel.
Ünnepélyes fogadalomtételre készülünk, testvérek, a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 65. Zsoltárunk első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Testvérek, fennállva legyünk tanúi konfirmandus testvéreink kijelentéseinek, ígéreteinek és hitvallás tételének. Kérdezem először tőletek a következőket. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén Anya Szentegyháznak várományos tagjaivá. Kijelentitek-e, hogy most ebben a szövetségben megkívántok maradni, követni kívánjátok Jézus Krisztust, és vallást is tesztek róla, ha kijelentitek, felejétek, kijelentem. Gyertek, tegyetek vallást a ti hitetekről, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak követői, református egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Isten segítsen meg benneteket, hitetek, ígéretetek és fogadalmatok megtartásában. Imádkozzunk most eképpen. Urunk, kegyelmedet ajándékoztad nekünk, amikor megkerestél, megszólítottál és utánunk nyúltál. Köszönjük te neked azt a szeretetet, amelyel gondot viseltél és gondot viselsz rólunk. Hadd kérjünk téged most, miközben hálát adunk testvéreinkért arra, hogy te, aki megszólítottad őket, légy segítségül nékik, hogy fogadalmukat, ígéretüket megtarthassák, hogy majd, amikor eljön ennek az ideje, számot adhassanak te előtted, mindazokkal a javakkal, amelyeket tőled nyertek. Urunk, erősítsd meg őket, kísértések között légy támaszuk. Adjad, hogy hitük még inkább gyümölcsözővé váljon. Állj melléjük, vezesd őket, hallgasd meg az ő kéréseiket, és adjad, hogy életük napról napra egyre jobban a te dicsőségedet tudja sugározni és hordozni ebben a világban. Urunk, emberek előtt mindez lehetetlen, de hiszük, hogy te nálad, te általad minden lehetséges. Ezért dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen. Kedves testvéreink, fogadalmatok és bizonyságtételetek nyomán, én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, a Magyarországi Református Egyház önálló, az úrvacsorai közösségre jogosult tagjaivá fogadlak, és nyilvánítalak benneteket. Meghívlak titeket arra, hogy legyetek részesei lelkiismeretetek szerint, életeteknek minden idejében az Úr szent asztalának, és az Istennek hálaadásból szolgáló gyülekezet közösségének. Isten hozott benneteket, kérem, foglaljuk el mindannyian helyünket, és vegyétek azt a személyes áldást, amellyel befogadunk és útra indítunk benneteket. Eszter reménykedj az Úrban, és ő megsegít téged. Amen. Jennifer, így szól a mi Urunk hozzád. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Kedves Diana, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség. Tapasztald ezt meg. Gabriella, ami Urunk emlékeztet téged, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Így jöjj elő hozzá életed minden idejében. Isten hozott. Danikám, így szól a Zsoltáros, és rajta keresztül Isten most hozzád. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Tapasztaljad ezt. Réka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja Jézus Krisztus. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Így legyen. Amen. Isten hozzá. László, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Amen. Krisztina, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Így szól Isten hozzá Gyula. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Amen. Zsóka, így szól Zofóniás prófétán keresztül az ige, amelyel köszöntünk és megáldunk. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Amen. Tapasztalja életed minden idejében. Éva, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Így szól az Úr, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Amen. Lajos, így szól hozzád az Úr, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Amen. Marian, így szól a Zsoltáros, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Amen. Piroska, Jézus Krisztus ezt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Amen. Adrien, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Így szól hozzád az Úr. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így legyen. Zolikám, hajlékod az örök Isten, örökké való karjai tartanak. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, kérjünk most áldást fennállva ének szóval konfirmandus testvéreinkre, a 134. Zsoltárunk éneklésével, a 134. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük, Úrnak szolgái minnyájan.
Szolgálj minnyájon, áldjatok az Urat végan, kik az ő házában éljen, vigyázván vagytok őséggel, felemelvén kezel. Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok minduntalan, megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Két rövid köszöntéssel köszöntjük konfirmált testvéreinket. Békefi György gondnok úr szól néhány szót még hozzátok köszöntve benneteket, majd pedig az ifjúság egy ének szóval köszönti az ifjabbakat.
Kedves testvéreim, hadd mondjam így ifjaknak, felnőtteknek, mert hiszen egy családhoz tartozunk, most már hivatalosan is a mai naptól. Hadd köszöntselek benneteket egy kívánsággal, A kívánság abban rejlik, amiben a törvény összefoglalása van, amit Jézus és egy farizeus beszélgetése során idéz Márk evangéliuma, amelyik így hangzik: szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ezt szeretném kívánni nektek, hogy ez legyen meghatározója mindennapotoknak, életetek következő idejében. Nagyon szépen felmondta ezt a leckét a farizeus Jézusnak egy írástudó, aki az Isten törvényét fürkészte, tanulmányozta, aki ezt hivatásszerűen akarta komolyan venni. És amikor Jézussal beszélget, akkor Jézus azt mondja neki, hogy közel vagy az Isten országához. Nem vagy messze tőle. Hát én hadd kívánjam a szívből, hogy ti nagyon-nagyon közel legyetek az Isten országához. Vegyen az benneteket körül már most, és annak idején, amikor hazahív majd az Úr. Legyen ez nagyon fontos a számotokra, ne csak egy megtanult konfirmációi lekció, hanem az életetek legfontosabb pontja. Legyen annyira személyes, ahogyan Péter apostol mondta ezt, amikor Jézussal találkozik, és Jézus rákérdez, akkor Péterből úgy felfakad az őszinte vallomás, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Hát ez az őszinte és személyes, belőletek előbb hullámzó, feltörő vallomás legyen az, amelyik mindeneteket meghatározza, és mindenben útmutatótok lesz a következőkben. Köszöntésem második részeiben egy másik kívánság, ahol egy kicsit haza is beszélek. Azt szeretném, hogy mindebből, ami az első fele a kívánságomnak, fakadjon az, hogy itt legyetek a mi körünkben nagyon-nagyon otthon. Hogy szeressétek ezt a gyülekezetet, szeressétek ezt a közösséget, szeressétek ezt az egyházat, ahol az Isten igéje szólhat tisztán, semmi mással nem vegyítve, nem keverve. Legyen ez számotokra egy igen-igen fontos személyes dolog, és ezzel egyben egy meghívásként is hadd mondjam a gyülekezet presbitériuma vezetősége nevében, hogy Isten hozott benneteket közöttünk, és nagyon-nagyon várunk benneteket minden alkalommal, és nagyon szeretünk benneteket, és nagyon boldogok vagyunk, hogy hallhattuk a ti elkötelezett vallomásotokat, fogadalomtételeteket. Így áldjon benneteket az Úristen, ezt kívánjuk szívből.
Köszönjük szépen! Az ifjakat szólítom akkor, hogy egy vidám énekszóval köszöntsék a konfirmált ifjakat, akiket természetesen szeretnénk még inkább magunkhoz ölelni, és várjuk őket az ifjúsági közösségbe.
Én nem terveztem, hogy külön beszédet mondok, csak egy mondat erejéig, hogy igen, elsősorban itt már az ifjúságot jöttünk köszönteni, meghívni egyben titeket az ifjúbe, mert azt gondoljuk, hogy nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg erősítsük egymást is, egymás hitét. De itt elhangzott az, hogy az ifit köszöntjük csak, de nem csak. És az az ének, amit most itt elhangzik köztetek, egy olyan ígéret van benne, ami fiataloknak és idősebbeknek egyaránt szól, és kívánjuk, hogy ezt ti is vigyétek magatokkal.
Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozol, ne féljél, tiéd az örökségem, mert én is te ankodj el, hisz neked győznöd kell. Te fény én lépem, hisz tiéd az örökségem, mert én is te ankodj el, hisz neked győznöd kell.
Köszönjük szépen! Kívánjuk, hogy mindannyian győztesek legyetek és legyünk az Isten országában. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk része a hálaadás, amelyet sokféleképpen megfogalmazunk és kifejezünk a mi Urunk Istenünk felé. Gyertek, csendesedjünk most el, és köszönjük meg az ő jóságát és szeretetét imádságban. Mennyei édesatyán, köszönjük te neked azt, hogy nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem számunkra fölfoghatatlan kegyelmed és irgalmad szerint. Urunk, ha bűnöket számon tartanád, vajon kiállhatna meg te előtted? De köszönjük, hogy fiadért, Jézus Krisztusért újból és újból megújítod rajtunk a te irgalmadat, és úgy bánsz velünk, ahogy azt mi igazából nem érdemeljük. Így köszönjük meg neked ezt a mai napot, a mostani együttlétünket, így köszönjük meg neked családjainkat, szeretteinket, mindazokat, akik imádsággal kísérték a mi életutunkat. Így adunk neked hálát ezért a gyülekezetért, a lehetőségért, a veled és egymással való találkozásra. Köszönjük néked azokat, akik előttünk jártak, és a hitükről, beléd vetett bizalmukról bizonyságot tettek előttünk. Köszönjük te neked az ő életüket, akkor is, ha már nincsenek itt közöttünk. Köszönünk minden áldást, amelyet rajtunk keresztül akarsz továbbadni, hogy nemzedékről nemzedékre hirdettessék a te dicsőséged, szereteted és irgalmad. Köszönjük, hogy ezzel találkozhattunk itt ma is. Amen. Gyertek, imádkozzunk most közösen, úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért is fohászkodjunk a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, a küzdelem.
Kedves testvéreim, a 115. Zsoltár bizonyságtételével hirdetem közöttetek a mi Urunk Istenünk áldását. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi áldjuk az Urat most és mind örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, Zsoltár énekléssel fejezzük be Isten tiszteletünket, a 89. Zsoltárunk 7. és 8. versét fogjuk énekelni. A Zsoltár éneklés közben és vége felé a konfirmandusokkal kivonulunk, a kijáratnál szabad és lehet adakozni, amely Isten tiszteletünknek része, és utána, vagy itt majd a templomon keresztül, vagy a külső bejárókon keresztül jöhetünk vissza a terembe, ahol a szeretett vendégség megterített asztalai várnak bennünket. A 89. Zsoltárunk 7. és 8. versét énekeljük, a 7. vers így kezdődik, boldog a nép.
Megszűntem.